Azután pedig elindul a nép Haserótból, és Tábor tűzének Párán pusztájában, és szól az Úr Mózesnek mondván, küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a Kanaán földét, amelyet én adok Izrael fiainak, az ő atyáinak, mindenik törzséből egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, aki főember közöttük. Elküldi azért őket Mózes Párán pusztájából, az Úr rendelése szerint.
Sebeselek, ez a mai szombatnak a neve. Sebeselek a kémeknek a kiküldése, és a Haftara profétai rész is a másik kémeknek a kiküldéséről szól, amikor József küldi ki immáron a kettő kémet, és itt az első kémkedésben minden törzsből egy férfi kellett Isten parancsára kiküldeni. Ez a kettő történet az, amelyikben a hasonlatosságot akarja a zsidóság megtalálni ezen a szombaton, hogy milyennek az üzenete. Nekem viszont ezt be kell szorozzom még kettővel, hiszen a mi életünkben is van ugyanolyan kiküldetés, és ugyanolyan, mint amit Mózes által kellett eszközölni a népnek, hogy meg kellett tekinteni Istennek az ígéretét. Illetve az elfoglalásnál már túl a pusztai vándorláson, viszont már felderítőket küld ugye ki Józsué, és nekünk is Isten kiküld bennünket, hogy derítsük fel, felderítsük, készüljünk elő arra a feladatra, amit ő ad nekünk. Tehát kétféle kiküldetés. A másik az, hogy kémkedni, ez egy kicsit olyan érdekes szó, valahogy nem illik ez bele a kémkedés a Bibliának a nyelvezetébe. Nem, Isten nem küld bennünket semmilyen titokzatos kémkedésre, hanem egyszerűen az első kémeknek a kiküldetése felderítés volt, abban az értelemben felderítés, hogy nézd meg, hogy Isten mit kínál neked. Nézd meg Istennek a tervét, nézd meg, győződjél meg valamiről. Tehát nem titokzatos dolgok. Istennél titokzatos dolgok az az övé a titkok, az, amit az embernek tennie kell, és amit az emberrel akar, hogy Isten tervét betöltse, emberrel akar elvégeztetni, ott semmi titok nincsen. Megmutatja Isten, elmondja először, utána meg láthatóvá teszi. Bizonyára érthető így, hogy a hit hallásból van, és majd csak utána jön a látás. Így a választott népnél is először elmondja Isten, mi a terve, néktek adom, és felsorol mindent, és utána mindenkinek megmutatja látható módon, már pedig úgy, hogy minden törzsből egy valaki a kiküldés szerint elment megnézni, hogy mi is az, amit Isten ígéretként adott az össznépnek. Ezért kellett minden törzsből egy képviselő, mert nem ennek vagy annak egységességet garantálta Isten, úgyhogy minden törzsből egy ember megnézhette. Azonban itt mégis a négy, a kettő helyett benne van a kérdés, hogy mi ezt hogy éljük meg. Ugyanúgy éljük meg. Amikor az embernek az élete megváltozik, amikor tényleg Isten kezében van, tényleg már a megtérésen, mint olyanon túl van, amikor kijön Egyiptomból és a Kánaán felé halad, akkor Isten ugyanúgy elmondja és érthetővé teszi mindenkinek külön-külön is, személyesen, mint itt a törzseknek is személyesen, hogy mi is Isten tervében, Isten népében az az ígéret, ami feladat is természetesen, hogyan juthatok el oda, mire számíthatok, és milyen nehézségek vannak. Egyrészt a hit próbába ott van, de a hit hallásból és majd látással megerősítve működik a mi életünkben is. Bizony Isten láthatóvá teszi azt az akaratot, amit velünk akar véghez vinni, megmutatja, hogy mi a terve egy férfivel, egy nővel, egy magyarral, egy zsidóval, és így tovább, mindenkinek egyénileg elmondja és meg is mutatja, hogy lásd. Ezek a bizonyos lásd dolgok nagyon egyszerűek a bonyolítás ellenében is, nagyon egyszerűek. Amikor valaki fiatal férfi, akkor egyszerűen csak rá kell nézni egy idősebb emberre, aki már bent van egy házasságban, éli a családi életét, lásd meg, nézd meg. Te neked is ugyanaz az ígéretem van, tehát nem titokzatossága egyetlen egy fiatalnak se a jövője. Mi szeretünk valamilyen nagyon-nagyon titokzatosságba élni, és ami megint csak ezeknél a kém kiküldésnél az első Mózes által kiküldött 12 törzs átből származónak a kiküldetésénél. Megint ott van a hasonlatosság, hogy nekünk is van ugyanilyen problémák, mint akkor volt. Igen, bennünk is ugyanazok az érzések vannak, mint akárhány ezer évvel ezelőtti emberben. Mindig is ugyanaz az ember, amelyik él a Földön, mint amelyik fog még születni, jellemvonásában, szándékában, minden ember egyforma. Az egy másik kérdés, hogy ma valaki éppen önmegvalósításba akar élni. Annak idején lehet, hogy a Samárnak hívták, ma Mercedesnek, vagy bárminek, de a szándék mindig ugyanaz volt. Mindig ugyanaz volt. És amikor ezek a kémek visszaérkeznek, ismert a történet, hogy milyen csúnyán viselkedtek, hát nem igazából azt mondták, amit láttak, bár azt mondták, amit láttak, hiszen vannak olyan történetek, amikor én ránézek valamire, és egészen mást látok benne, mint a mellettem álló, aki szintén ránéz valamire. Itt van a bizonyos negatív gondolkodás, a pozitív gondolkodás, a vakbuzgóság, vagy éppen a megvakulás, hogy nem látok semmi fantáziát. Akár egy üzletbe is előfordulhat, hogy valakinek azon a kapcsol az agya, hogy ebből hasznot lehet hajtani, más, hogyha segítenénk neki, és mindent megteszünk helye, akkor is negatívba gondolkodnának, hogy ez nem fog menni. És bizony ez a tulajdonság, ez ma is működik, személyesen is működik, családilag, közösségileg, népben, minden szinten működik. Mi itt a tulajdonság az, ami a gyűjtmen népeknek közül következhetően, tehát azok, akik csatlakoztak a kivonuló néphez, az egyiptomból kivonuló néphez, mi az, ami jellemző? Semmi más nem jellemző, hanem az, ami a mi életünkben valamennyiünkre jellemző. Hát, amikor ott az a társaság azt mondja, hogy jobb lesz visszamenni Egyiptomba, és keresünk új vezetőt, akkor bizony ott van bennünk is ez a kétkedés bennünk, nem csak a hitetlenség van bennünk, hanem az az emberi, hogy kell nekem ez, kell nekem ez. Hát elmeséljük, hogy ott van az óriások, meg ott van mindenféle, meg le fognak győzni. Hát kell nekem a balhé, kell nekem a harc. Bennünk van, hogy minél olcsóbban, minél könnyebben jussunk el az ígéret földjére. Az ígéret az természetesen Istentől el tudnánk fogadni minden szépet, minden jót. Az a szőlőfürt, amit cipekedtek a kémek és visszahoztak, az nagyon szép látvány, csak ne lennének az óriások, és ne lennének, hogy ott harcolni is kell, és csak ne lennének ez meg az, a viszontagságok ne lennének, és bennünk is bennünk van. Minél olcsóbban, könnyebben, haszonhoz, győzelemhez és egyéb céljaink eléréséhez eljutni. Ugyanazok vagyunk, mint a 12 törzsnek a 10 személye, aki egészen mást mondott, mást látott, ő a saját szemével látta, a saját érdekei szerint látta azt, amit Isten megígért. Isten bennünket is kipróbál, hogy mi az én érdekem és mi Istennek a terve, ebben én hogy állok helyt, és ebben én a hitemben hol állok. Itt az arány is eléggé durva a 10 a 2-höz képest, de bennünk is ott van azért mindenképpen az a gyülevész, az a hozzácsapódó érdekből a választott néphez, és így Isten tervéhez hozzá szegődő népnek a tulajdonsága ott van. A jó az kell, nagyon szép, nagyon jó, csak ne kelljen értet semmit se tenni. Ne kelljen áldozni, nem az életemet, hogy hőse halott legyek, mártír legyek, de akár se pénz, se időt. Mi van itt, amit meg lehet vásárolni ingyen? Körülbelül ez a mai helyzet, európai helyzet igazából a fogyasztói társadalomnak egyik jelentős része, hogy ezen a keleti szférában, amiben vagyunk, hogy megvennénk-e pénz nélkül. És ez a gyülevészség, ez itt van közöttünk, ez a csatlakozó népnek a tulajdonsága itt van. Kell, de ingyen kell. Kell a jó Istentől, csak ne kelljen érte tenni semmit. Isten pedig nem azt mondta, hogy nem kell érte tenni, és a hívő életnek se az a lényege, hogy ma megtértem, holnap a mennyországba vagyunk, dehogy is. Van még egy hosszú út, kinek hány évtizede, de egyforma hosszú és kemény az út, ezt végig kell menni. Mi szeretnénk a mennyországba eljutni, de hát az nem szeretnénk azért hívő embernek lenni. Azért jó az az egyiptomi néhány nő, meg pénz, meg akármi, meg egyéb testi-lelki örömök, örömködések. Jók, hogy lehetne ezt megoldani, hogy együtt maradjon a mennyország is, meg a, hát a barátnőm és a feleségem mellett. Hogy lehet ezt megoldani? Meg úgy munkanélkül pénzt szerezni, hát hogy is lehetne ezt megoldani a mennyország mellett is? Akár a tojvajásig, vagy a törvénytelen pénz szerzéséig képesek vagyunk elmenni. Mindenkiben ott van a gondolat, hogy hogy lehetne munkanélkül ingyen pénzt szerezni. Van, aki lottózik és egyéb szerencsejátékokban hisz sajnos, és van, aki próbálkozik, ugye, még egy csoport közepette is a munka végét megfogni, hát, ha nem jut nekem már semmi rész belőle, úgy egy közösségben is, de még egy családban is a munkamegosztás nem természetes és arányos egyáltalán nem. Tehát ebben a kémkedésben így az emberi tulajdonságok jönnek felszínre, és a milyenket mutatja meg. Bizony a mi életünkben is ugyanezt a folyamatot Isten meg akarja mutatni, ugyanezen végig kell mennünk. Kijöttél Egyiptomból, ott vannak a történetek végig, hogy Izrael népe hogyan viselkedett, hogyan viselkedett a hozzá csatlakozó gyülevésznépség, és ezt tudomásul kell venni, hogy a mi utunk tökéletesen ugyanezekkel a tulajdonságokkal, ugyanazokkal a sztorikkal bizony-bizony meg vannak fűszerezve és kapcsolódnak. Bizony köztünk is, nem úgy mondom, hogy jelen pillanatban, hanem minden helyzetünkben van, aki érdekből csatlakozik, van. Van érezhető, mert a közös teherviselés az sosincs róla, hogy egyáltalán viseli magával. Mit lehet profitálni Isten igényéből? Ideig el tudunk menni, de azért tenni is valamit. Ha így gondolkodok rajta, akkor odáig el tudok menni. Megmagyarázható a nagy kegyelem teológiáknak a gyökere. Hát az üdvösség az kell, a mennyország az kell, de hát a bűnök is kellenek, és ezt valahogy szeretnénk összeötvözni. És akkor mi a megoldás? Hát minden rendben van, kegyelem van. Kegyelem van, és amikor jönnek ugye a nehézségek, hogy tovább kellene lépni, és nagyon is messze van az a mennyországi állapot, akkor bizony sokan visszafordulnak, és azt mondják, jobb volt a világban. Minek ez a herce-hurca? Minek? Bizony bennünk van ez az emberi tulajdonság, és ezt akár családi, akár közösségedben is meg lehet tapasztalni. Vannak, akik minden reménytelenség ellenére hitben mennek, mind a ketten, akik visszajöttek, Káleb és Józsué, ők hitben voltak. Ők is ugyanazt látták, ugyanazt a sztorit látták, ugyanazt a közeget látták. Valóban látták, de többet láttak. Látták Istennek az akaratát, Istennek a tervét látták. Azért kellene köszönjük is, magában a Krisztus testében is úgy gondolkodni, hogy megosztani, megerősíteni, hogy Isten szemével látni a jövőnket, a kereszténység jövőjét, a zsidóság jövőjét, a mesiás hívőknek a jövőjét, mit adott Isten nekünk. És ezt minden, de minden, önérdek, öncél és kontroll nélkül el tudom-e hinni, ez alapvető kérdés. Tudom-e, hogy Isten akkor is véghez viszi, hogyha én reménytelen helyzetben vagyok, és emberi értelemben meg is inog a gondolkodásom, hogy hát azért ez húzós. Mint József idejében, ugye, amikor a ketten kimentek felderíteni, a következő lépés előhírnökeként, mint a honvéd katonaságnál ugye felderítő szakasz megy ki, hogy mit, hogyan kell csinálni a többieknek, meggyőződnek a terepviszonyról, az ellenségről, feltérképeznek mindent. Bizony, ugyanígy nekünk is az életünkben meg kell győződnünk arról, hogy hogyan is, mit adott Isten, és milyen veszélye is vannak ennek, tudni kell. És az a két ember, aki ott a háztetőn el lett bújtatva Ráháb által, azért nem egészen azt mondta, milyen jó bevonulunk, mint a győztes csapat, és ez tiszta Hawaii, tiszta öröm, hanem hát itt akár el is kaphatnak. Itt akár mi is lesz. Ők nem angyalok voltak, ők emberek voltak, akik nem tudtak eltűnni, őket el kellett bújtatni, és kötélen másztak le. Bennük is ott lehetett, hogy hát itt fogunk mi győzni, ahol nekem menekülni kell, és a bőröm veszélybe van. És az idegen bújtatón mondja, hogy menj a hegyekre, bújj el 3 napig, nehogy megcsípjenek. Tehát, és ők pozitívan jöttek vissza. Ők. Miért? Mert azoknak megvolt a hitük. Megvolt a hitük. És meg kellene tanulni ebből a két kiküldésből, hogy igenis, ha valamennyien tudjuk azt, hogy Istennek mi a terve velünk, az nem biztos, hogy mindenki érti, nem biztos, hogy mindenki elfogadja, és azok, akik nem fogadják el Isten tervét, bizony óriási botrányt tudnak csinálni, szakadásokat, rombolásokat, mindent, mert itt is a 12-nek a kiküldéséből a 10 megingott, küldött, akik ott voltak, és együtt látták Kálebékkel a területet és a helyzetet, bizony lázadásba hozta a lázadókat. Aktivizálta azokat, akik igazából nem akartak részt vállalni mindenből, ők csak haszonélvezők akartak lenni Izrael mellett. És bizony talán ennek a történeteknek a kettősége számunkra is figyelmeztető. Át kell esni ezen a szitán, ezen a rostán. Ki kell derülni egy nehezebb időszakban, mert mindig van nehezebb időszak, most is egy nehéz időszak, előtt is benne is vagyunk. Ki kell derülni, hogy ki az, aki hisz? Vagy ki az, aki csak van? És bizony ez mindenhol, akár hányan is vannak egy közösségben, van egy gyülekezet, felekezet, egyház, mindegy, minek nevezem, ott is arányába rengetegen csak azért vannak ott, mert máshova nem mehetnek, mert jó ott lenni, meg hát én üdvözülni fogok, majd megyek a mennyországba, de alapjában abszolút semleges az egész jelenlétük. És az a semlegesség egy idő után vissza is fordul, elmennek a világba. Ezt a rostát szinte sűrűséggel meg kell tapasztalnunk, nagyon sűrűn jön valaki, csatlakozik, és aztán egy idő után eltűnik. Ja, hát azt már nem vállaljuk, hogy még harcolni is kell, azt nem vállaljuk, hogy a Kánaánig, illetve a Mennyországig, ott azért van némi teendőm nekem is, az akadályokat legyőzni, a bálványimádókat kiirtani, akár saját magamban, azt az utat végig kell járni, mint a választott népnek. Teljesen végig kell járni. És ezt a vizsgát végig kell menni. Én nem tudom, a József hogy érezhette magát, mikor 12-ből 10 Isten szava ellen mondott. Nem teljesen, majd nem teljesen. Tulajdonképpen kétségessé tette Istennek a szavát, ha nem is tagadta meg. A következő lépés már a próbálkozás volt, mi lenne, ha megtagadnánk, menjünk vissza egy új vezetővel, térjünk vissza a világba. És mennyire veszélyes ez a jellemvonás, amit itt láthatunk ezekben a történetekben? Bizony, sorolni lehetne, időse lenne rá a felsorolásra, annyian megtalálják a vezetőt, és visszamennek a világba. Visszamennek Egyiptomba. Megtalálják a vezetőt. És nem azt fogják mondani a gyülekezetbe, gyere vissza a kocsmába, vagy a kuplerájba, vagy kinek mi a kedvenc Egyiptoma. Nem. Hanem, hát nem kell itten harcolni. Megjelennek a nagy felhívások, hogy ne harcolja, az Úr mindent megbocsátott. Ne küzdjél magad ellen, az Úr már rég legyőzött, ha minek magadat sanyargatnod. Ők azok szépen, akik visszavisznek. Ők, akik a törvényszegésben vannak, ők, akik a törvénynek a megszegésében, megtaposásában vannak, hiszen a törvényszegés arra vezet rá, hogy nem tudsz tovább lépni, hogyha Istennek a törvényét, menetrendjét nem ismered, akkor nem tudsz tovább lépni. Egyetlen egy út van visszafele, mert ha egyik ponton, egyik pillanatban engedékeny vagyok, és a törvényt nem tartom be, holnap után a másik százat nem fogom betartani. Egy törvénynek a megszegése milliónyi másiknak a fellazulását és folyamatos elsorvadását okozza. Ők azok, akik úgy beszélnek, mint a kisgyerekekkel, hogy hát nem kell itt majd apuci, majd mindent, meg akármi. Ők azok, akik pontosan a gyülevész népnek a igényeinek élére állva visszaviszi őket egy vallásosságba, ahol nem kell tenni semmit, de csak bámulhatjuk, hogy ott van a Kánaán, és énekeljük, hogy milyen szép lesz a mennyországba, miközben egy lépést nem tettünk, miközben egyetlen egy változás nem történt az életünkben. Bizony Isten megtanítja ezt mások által is, de bennünk is ott van a gyülevész, hogy ne lenne ott. Bennünk is ott van az, hogy lehetne olcsón megúszni. Bennünk is megvannak az ingások, hogy hát ideig eljutunk, nagy baj nincs, Egyiptomban már nincs azért akkor a szorítás. Hát akkor jó lesz nekünk itt, jó lesz itt nekünk, letáborozunk, eljátszogatunk, van mindenféle, jól élünk, jó kis vallásos életbe, békébe, egymással, egy szeretetbe is élhetünk. De ez az út visszafelé van, bármennyire stagnáló állapot, akkor is visszafelé megy egy után. Mert lesznek, akik Mózes ellen lesznek, akik Mózes ellen mennek, és Isten akaratát kezdik el törölni, mert ma is vannak olyanok, akik visszafelé vezetik a népet, mert így lehet belőlük hasznot húzni, így lehet vezető valaki, és így lehet, talán észre se veszi ő se és a mások se, Isten törvényes rendje ellen menni. Amikor ilyen bibliai történetet veszünk elő a sztorinak, nagyon jó, nagyon meg tudjuk vádolni ezt a tizet, hogy milyenek voltak, hogy mennyire gyávák voltak, és milyen önzőek, és milyen kutyaütőek voltak. Csak kettő maradt meg, és könnyen, gyorsan bele is helyezzük magunkat így Kálebnek és Józsinek az életüvek, bezzegén megyek előre, és naponta olvasom a Bibliát, stb. Ezek a történetek pont azért vannak, hogy magunkat is megvizsgáljuk. Pont azért van, hogy a környezetünkben, a mai helyzetben lássuk a Kálebeket, a Józsiékat, lássuk a gyülevészeket, az érdekből csatlakozókat, és azt a népet is, amelyik könnyen dönthető, mert hitébe gyenge, mert igazából csak Mózes népe, és nem Istennek a népe, hanem megvizsgálandó, kiderül róluk, hogy semmiben nem különbek a gyülevésznél, befolyásolhatók. Tehát ha megnézem az arányokat, itt van egy nép, amelyik soha nem azonosult, nem azonos identitása volt, Isten tervével nem azonosult. Van egy nép, amelyik botorkál, megvezetett nép szinte Mózes által, úgy ráhagyatkozott Mózesre, kimondta ugyan, hogy igen, és vágyik is arra, hogy jó legyen, de tulajdonképpen a hitének nincs meg az az erős alapja, hogy igen, és akkor meg is teszek is, érte valamit. Ma is ugyanígy néz ki egy gyülekezet, hogy van befolyásolható réteg, van, aki csak az érdekből van, és van, aki pedig Mózesként, Kálebként, Józsefként tudja Isten akaratát, és az meg is vallja minden időben, minden helyzetben is, minden próbák esetén is. És ezért vannak ezek a történetek, hogy magunkba is meglássuk, hogy mennyire vagyok én olyan Káleb, mint a kutya hűség, ismerve Káleb nevét, hogy kutya, hogy vagyok olyan hű, vagyok-e olyan, mint József, aki képes később Jehosua lenni, képes lesz később vezetői feladatra mások előtt előjáróként menni, vagy bennem van ez az ingó, mint a nép tömegében, vagy igazából jól megvizsgálom az életemet, akkor én azért vagyok hívő ember, és azért vagyok valami gyülekezet, vagy akárhol, mert ez olyan jó. Ez csak így, ilyen szóba hallom, és sokan nem is tudják definiálni, hogy mi az a jó. Olyan jó, olyan jól érezzük magunkat, ez szép és minden. Tulajdonképpen egy oázisként, ahol nem kell csinálni semmit, de pár méterre ott a sivatag, egy olyan állapot, amelyik nem tevőleges, egy jó érzés, egy jó érzést hoz egy közösség, ahol nem kell félni, meg szeretjük egymást, humanizmussal terítetten el vagyunk. Ez mindenképpen meg kell vizsgálni, és hogyha ez rendeződik, akkor következődik be az a lépés, amikor viszont már ott Kánaánnál, akkor viszont jön a következő, amikor Isten már azt mondja, na, akkor átbízom. És nem úgy fogom rád bízni, bár megígértem, hogy előtted megyek, hanem úgy foglak vezetni, hogy megmutatom, hogy mi a te dolgod. Igen, a hívő élet az nem passzív rábízás emberekre vagy Istenre, csak úgy, hogy majd ő. Ez egy nagyon-nagyon súlyos hazugság, hogy majd ő. Magam is megtapasztalom, hogy sok mindenről tudom azt, hogy Isten meg fogja cselekedni, mert tudom, hogy kell, de nekem azért, ha vért nem is kell izadnom, de tennem kell, hogy Isten meg tudja cselekedni általam. Nem úgy, hogy majd én mindent megcsinálok, de csak ülj ott a gyülekezetbe, és énekelj szép csendesen, Igen, a hétköznapokat meg kell élni, a harcokat meg kell vívni. Annyi különbsége, hogy tudom, hogy annak a hétköznapi izzadságnak van Isten szerinti gyümölcse. Tudom, hogy azok a harcok nem magánháborúk, hanem az ellenséget ő legyőzte, de ehhez én is kellek. Minimum az, hogy ellenségnek tekintsem az ellenséget. Mert a következő két kémnek a kiküldése már feladatra való kiküldés, már felderítés. És amikor tényleg úgy vagyunk a feladatra való kiküldésnél, megint csak meg kell erősíteni bennünket, hogy van mindenkinek célja, feladat, amit Isten adott. Ott is kiküld előre, megnézheted, mi vár rád, megnézheted. De ahogy az előző állapota a népnek, az bennünk, mindig bennünk van. Tudjuk mi, hogy nagyon szép, nagyon jó dolog, hogy üdvösségünk van, mennyország. Csak hát ugye legegyszerűbb kérdés, de hát meg kell halni. Na de hát, meg kell harcolni ezt is. Meg kell végén menni azon az úton, ami a gyerekkortól egészen a gödörig tart, végén kell menni. És Isten ezt is meg akarja mutatni az életednek a folyamatosságát, hogy amíg a Földön van, ez van, az van, amaz van. Csak egy nagy szóval, egy kétbetű szóval ott van, amit nagyon nem szeretek emberek szájából, de... De az én akaratom akkor is megteljesedik. Én megígértem, hogy a mennyországba mész, megígértem az üdvösséget, megkaptad a lehetőséget, de neked is kell tenned valamit. De neked kell végigmenned, de be fogsz jutni, ha mindezt, mikor látod, el is fogadod. Amikor nem úgy jössz vissza a mennyország látásából, hogy jaj, meg kell halni, és nem úgy jössz vissza, hogy jaj, de jó, meg fogok halni, hanem elvállalom azt az utat, ami az én életem, és úgy akarom élni, hogy Isten szerinti módon el is érkezek oda a harcaimon keresztül, a nehézségek közepette is célba tudjak jutni. Isten tehát mind a két esetben a saját életünkben ugyanezt előidézi. Először is kipróbálja hitünket. Kipróbálja, hogy hova tartozol. Isten népéhez tartozol, hitben az meg is élede, avagy gyülevész vagy, érdekkeresztény vagy, avagy még ingó, vallásos hívő élet keverékébe vagy, hogy könnyen vissza lehet csalni. Bizony ez a nehezebbi kategória, mert itt bizony sokat kell arról beszélni, hogy hogy tudunk azok irányába is szolgálni, akik inognak. Hiszen őnekik van hitük, de nem gyakorlati hit. Hiszen őnekik van vágyuk, de igazából döntésük, akaratuk még nincs meg teljességében. És ez a bizonyos fluktuációnak a része, amikor az emberek szeretnének valamit, de nem lépnek. Amit akarnak valamit, de nem lépnek. Amikor kettősségben van, és ezt magunkban is meg kell szüntetni. Ha Isten mondott valamit, akkor ugorj, tedd, hitből lépj el. Mert ha valaki agyal, és ez a mai világnak a sajátossága, valaki nagyon mérlegel, nagyon pillanatok alatt a testi vágyai érzületen keresztül támadható, mind a választott nép támadható volt a hozzá csatlakozott gyülevészek által. Igen, befolyásolhatóak voltak. Akinek hite van, annak nincs veszélye, nem tudják befolyásolni más emberi értékekkel, vélt vagy valós haszonnal, nem tudják befolyásolni. Hitében masszív, erős és céltudatos marad. Bizony ez a kevesebbik, de végül is Isten őket tudta akkor is használni, és ma is őket tudja használni. Aki minden, de minden helyzetben azt az egy mondatot ki tudja mondani, ha Isten ezt akarja, meg is fog történni. És ebben minden benne van. Az örök életet kérdése, ha tudom azt, hogy örök életem van, mert, akkor az meg is fog történni. De Józsefnek is, azért rengeteg Kálebnek is, rengeteg dolgon kellett még átmenni, nehézségen, belső és külső harcokkal egyáltalán, a saját néppel kellett harcolni, saját vérszerinti rokonságával kellett háborúskodni szinte, és még ott voltak a bálványimádók, ott voltak az idegen népek, amiket ki kellett űznie. Tehát nem sétalovaglás, nem egy sétálás a hívő élet, és erre akar a két példával bennünket tanítani Isten. Én úgy gondolom, hogy pontosan a megállásnak és a tétovázásnak itt a kulcsa, hogy hogy tudunk ezen változtatni. Önvizsgálattal mindenképpen, azzal, hogy hogy és miképpen élünk, hova tartozunk, ezt Isten mindenképpen rendezni akarja velünk.